Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Vállaltam, megcsináltuk. Április 1-től minden nap közel 320 vonatot takarítunk folyamatosan az utazás ideje alatt is, közölte az építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán. Lázár János azt írta, a MÁV rengeteg visszajelzést kapott írásban is az utasoktól, ezek 90%-a pozitív. Sokan megköszönik és segítik is az utazó takarítók munkáját. Mentszer Tamás egyértelműnek és világosnak tartja, hogy a Tisza párt arra szövetkezett Brüsszellel, hogy a magyaroknak jogosan járó pénzt elvegyék, visszatartsák, tönkretegyék az országot a saját politikai céljaik érdekében. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója erről a Kossuth Rádió műsorában beszélt. Mentszer Tamás arra reagált, hogy Kollár Kinga, a Tisza párt európai parlamenti képviselője, az EP Költségvetési Bizottságban elmondott beszédében hatásosnak nevezte a jogállamisági mechanizmust, amely következményeként körülbelül 21 milliárd eurónyi forrást felfüggesztettek, és pozitívnak nevezte, hogy a magyarok romló életszínvonala erősíti az ellenzéket. Mentszer Tamás azt mondta, senki ne gondolja, hogy ezek Kollár Kinga magángondolatai, amit ő elmondott, azt ő a főnökétől hallotta, tehát az én válaszom az, hogy aki ezt mondja, az Brüsszel Péter, a Tisza párt vezetője. Több tucat kórház és rendelőintézet, köztük a szolnoki Hetényi Géza kórház felújítását állította meg a Tisza párt és Brüsszel sunyi alkuja. Jelentette ki a belügyminisztérium egészségügyi államtitkára Szolnokon, a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei Hetényi Géza kórház rendelőintézet előtt tartott sajtótájékoztatón. Takács Péter azt mondta, az idehaza eddig méltatlan ismeretlen, Kollár Kinga, a Tisza párt európai parlamenti képviselője arcpirító módon a magyar emberek kárán örvendezve tett vállalhatatlan kijelentéseket az európai parlamentben, és bizony elhagyta a száját, hogy megköttetett egy sunyi alkú Brüsszel és a Tisza párt Magyar Péter, Ursula von der Leyen és Manfred Weber között. Ennek következtében 50 magyar kórház felújítását blokkolja az Európai Unió és Brüsszel Péter, tette hozzá. 37 kórház 50 telephelyén kerülne sor felújításra, illetve új épületek építésére, ezen túl pedig 33 mentőállomást építenének vagy újítanának fel. Az ehhez szükséges források azonban politikai okokból nem érkeztek meg az Európai Uniótól, számolt be az államtitkár, aki ígéretet tett arra, hogy az érintett kórházak listáját közzéteszi a közösségi oldalán. Mint mondta, tavaly nyáron Brüsszel emberei bejárták a magyar kórházakat, és már akkor feltűnt, hogy az uniós helyreállítási és ellenálló képességi eszközprojekt keretében felújítandó intézményeket járták végig. Hozzátette, Szolnokon is megfordultak a Hetényi Géza kórházban. Az intézmény 8,4 milliárd forint fejlesztési forrástól esett el Brüsszel és a Tisza párt sunyi alkujának köszönhetően. Fogalmazott Takács Péter. Digitálisan is elérhetővé vált a várandós gondozási kiskönyv az Egészségablak applikációban, közölte a Belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára a távirat irodával. Molnár Karolina a közleményben felhívta a figyelmet arra, hogy a várandós gondozási kiskönyv minden kismama számára kötelező dokumentum, amely nyomon követi a várandóság 9 hónapját. Az elektronikus dokumentum tartalmazza a várandóság alatti vizsgálatok, szűrések és laboreredmények adatait, és a szülésig végigkíséri a kismamát. Azt írta, a papíralapú változat mellett mostantól digitálisan is elérhető az ingyenesen letölthető Egészségablak applikációban. Az új funkció célja, hogy a várandósok és az őket gondozó szakemberek, védőnők, szülésznőgyógyászok, házi orvosok számára kényelmesebbé és átláthatóbbá váljon az adminisztráció, valamint így biztosított az adatok gyors és pontos elérhetősége. Végül az időjárásról. Jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég. Az Észak-Dunántúlon azonban délelőtt még vékonyabb lehet a felhőzet, így ott némi szűrt napsütés előfordulhat. Délnyugat felől elszórtan több hullámban érkezik gyenge saros eső, záporeső, a csapadéknak északnyugaton a legkisebb az esélye. Több helyen megélénkül a déli délnyugati szél, melyet helyenként erős lökések kísérhetnek. A hőmérséklet döntően 18 és 23 fok között várható, de északkeleten ennél pár fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. Híreket hallottak.
Reklám.
Húsvéti kívánságműsorokkal várjuk kedves hallgatóinkat a Szent István Rádió hullámhosszain. Húsvét vasárnap délután és húsvét hétfőn délután kívánságműsorokkal jelentkezünk. Várjuk kéréseiket, kívánságaikat, zenés üzeneteiket elérhetőségeinken, melyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as. E-mail címünk pedig kívánság@szentistvánradio.hu. Ünnepeljük idén is együtt a húsvétot.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Puczi Józsefet, a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatóját, akivel egy roma nap apropóján beszélgetünk most. Köszönöm szépen a vendéglátást, kedves igazgató úr, és nem utolsó sorban a meghívást. Miért is április 8-án találkoztunk egymással?
Április 8-a van, ez a Nemzetközi Roma Nap ünnepe. Ebből az alkalomból nagyszabású rendezvényt szerveztünk ma az iskolánkba. Kolléganőimnek köszönhetően egy nagyon változatos program vár a gyerekekre. A célunk az, hogy a gyerekeink, akik az iskolába járnak, valamennyien roma származásúak, megismerjék a roma kultúrát, több ismeretük legyen a roma művészetről. Ez elsősorban a célunk. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeink elé példaképeket állítsunk. Meghívtunk olyan roma származású neves személyiségeket, akiknek életútja példa lehet a gyerekeinknak. Itt volt Galambalex, megfordult a színész Szegedi Dezső, illetve a roma származású debreceni rákutató is vendégünk volt. Ez most az első alkalom, hagyományt szeretnénk teremteni, és az elkövetkező években mindenképpen szeretnénk ezt a rendezvényt folytatni. Itt van Lonci Zoltán úr, kosárfonó, aki szintén az életútját ismertette a gyerekeknek. Úgy gondolom, hogyha gyerekeink tanulnak, eljöhetnek azok az évek, amikor ők is példaképként állíthatók majd az iskola tanulói elé.
És ha jól gondolom, és jól veszem ki a szavaiból, akkor nem csak április 8-a a Nemzetközi Roma Nap apropóján került megrendezésre ez a program, hanem el kell, hogy mondjuk a kedves hallgatóknak, hogy ebben az intézményben kizárólag és csak is roma származású gyermekek, fiatalok tanulnak. Ez is, hogy úgymond apropója a hagyományteremtő céllal megrendezésre kerülő roma napoknak.
Igen, hát a tanulóink nagyon nehéz körülmények között élnek. Hátrányos helyzetűek szinte valamennyien, ezért igyekszünk nekik minden segítséget megadni a mindennapi tanulásban, az előrehaladásban, a továbbtanulásban, és elsősorban az értékteremtésben. Katolikus iskola vagyunk, az Egri Főegyházmegye a fenntartónk, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a keresztény szellemiségű nevelésben a gyerekek járjanak templomba, vegyenek részt az első áldozásban, vérmálkozásban. Deri Lajos plébános úr segítségével elsőrendű célunk a gyerekek keresztény szellemiségű nevelése.
Kedves kolléganői is itt ülnek velem szemben az asztal mellett, bemutatkozást kérnék szépen.
Dajka Judit tanító.
Várjai Diana tanár vagyok.
Önök a főszervezői az idei roma napnak. Gondolom nem kis kihívás és feladat volt ennek a napnak a megszervezése. A beszélgetésre készülve igazgató úr azt említette, hogy több hetes szervező munka eredménye mindaz, amit mi ma itt tapasztalunk. Nos, hogyan is kell elképzelnünk ezt a roma napot?
Járatlan úton vagyunk egyelőre, illetve, ahogy igazgató úr is említette, most készülünk ezzel hagyományt teremteni. Hát a legtöbb feladatot a kapcsolatok felkutatása jelentette. Szerettünk volna minél több roma származású embert bevonni a szervezésbe. Így, ahogy igazgató úr mondta előttem, értéket állítva, példát állítva a gyerekek elé.
Ön miben segített, hogyan vett részt a szervezésben?
Hát ezt tulajdonképpen hárman szerveztük, kezdtük el szervezni, és aztán szépen sorba bekapcsolódott az egész tantestület. Egészen jó összetartó csapatunk van. Tényleg egy hosszú folyamat volt, és nagyon nehéz dolgunk volt, mert kezdenek kikopni ezek a régi mesterségek sajnos, de azért csak sikerült jó néhány mesterembert felkutatnunk.
Például kiket? Az idei programban milyen mesterek vesznek részt?
Egy teknővájó mesterünk van, igányfestőművész úr Váradi Gábor személyében, Farkas Béla úr volt a teknővájó, Blonci Zoltán, ő a kosárfonó mester,
és Hankó Zoltán, aki hegedű készítéssel foglalkozik, ő hagyományőrző zenés családból származik.
Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy önök szép tradicionális roma ruhában ülnek itt velem szemben, tehát még ezekre a részletekre is odafigyeltek, hogy úgy öltöztek, hogy a naphoz méltó viseletet viseljenek.
Igen, próbáltunk mi is egy kicsit példát mutatni a gyerekeknek, őket is erre ösztönöztük. Nagyon kevesen jöttek így ma reggel, de reméljük, hogy majd az elkövetkezendő években ezzel is hagyományt teremtünk, és akkor egyre jobban megérzik ők is ennek az ízét.
Most még a program kellős közepén vagyunk, de mégis milyenek az eddigi benyomások? A gyerekek hogyan fogadták ezt a napot?
Így a visszajelzések nagyon jók. Próbáltuk körforgásszerűen megoldani ezeket a programokat. Nagyjából egy 20 percet töltenek el minden helyszínen, és nagyon vidám arcokat látok így magam körül az iskolában, tehát úgy gondolom, hogy egészen jól sikerült összeválogatni ezeket a programokat.
És elmondhatjuk, hogy minden helyszínen részt vesz minden osztály. Így szervezték meg a napot, hogy senki sem maradjon ki az egyes programokból.
Igen, ez így van. Szerettük volna, hogyha az összes gyerekünk mindent ki tud próbálni, amit ma felsorakoztattunk eléjük.
És ne felejtsük el a kiállítást, azt a szép kiállítást, amely fogad bennünket az aulában, amikor az első emeletre érkezünk. Ennek a kiállításnak is gondolom van története és tulajdonosa, mit lehet tudnunk a tárlatról.
Ez az egyik kolléganőnk alkotta meg ezt a kis pillanatképet. Itt felsorakoztatta a régi cigánymesterségek produktumait. Két babát állítottunk be, és adtunk rá cigány népviseletet. Valóban nagyon mutatósan sikerült, és egész héten csodálhatták a gyerekek.
A kiállításban örömmel tapasztaltam és vettem észre Szent Ceferino, a romák védőszentjének képét. Igazgató úr, erre is törekedtek, hogy megjelenítsék a romák védőszentjét.
Igen, a gyerekeknek is sokat beszélünk Szent Ceferino életútjáról, és szeretnénk, hogy legalább a neve rögzülne a gyerekekben. bízunk abban, hogy az ő életútja példakép lehet szintén a gyerekeinknek.
És ne feledkezzünk el arról, hogy amíg mi itt beszélgetünk, addig kint a szülők készítik el a mai napon a gyerekeknek az ebédet.
Mert hogy milyen étel is kerül majd az asztalra?
Paprikás krumpli készül kolbásszal, és a szülők mellett a 8-os, illetve 6-os tanulóink is besegítenek a konyhán a munkában.
Remélhetőleg lesz folytatása, hogy tervezik jövőre is, így április 8-án, vagy a április 8-ai nap körül megrendezésre kerül majd ez a program, ez a nap?
Bízunk benne, hogy a most lerakott alapokra ügyesen sikerül majd építkeznünk a jövőben is, és ezt felhasználva sikerül hagyományt teremtenünk ezzel a rendezvénnyel.
Köszönöm szépen önöknek a beszélgetést, és gratulálok az idei rendezvényhez. Az elmúlt percekben Puc Józseffel, a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatójával, Dajka Judit tanítónővel, valamint Várajai Diana tanárnővel beszélgettem.
Ande mure prasa kangeri Koshva kamene Salazade exorimi
Galanci Zoltán kosárfonót szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Ön az egyik előadója, résztvevője ennek az idei romanapnak itt a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskolában. Szeretettel fogadta el a felkérést és a felhívást, amikor megkeresték Önt a szervezők?
Nagyon örültem a megkeresésnek, mert ugye most nemzetközi romanap van, és akkor örültem neki, hogy ezt az ősi mesterséget úgy meg tudom mutatni a gyerekeknek, ugye ez ősi roma mesterség. Nem mondhatjuk, hogy kihalóban van, mert már most ugye reneszánszát éli ez a dolog, egyre jobban visszajönnek ezek a kézzel fonott termékek, ugye felváltja a műanyagokat, én úgy látom, és nagyon érdekesen fogadják a gyerekek, tehát tetszik nekik, érdekli őket, hogy mit is csinálok, hogyan csinálom, érdeklődően, tehát szeretettel jöttem ide, mert legutóbb már voltam 2 hete, kb. Egy motivációs előadáson voltam hozzájuk, ahol az élettörténetemről beszélgettünk, és úgy vettem észre, hogy örültek ismét, hogy ismét láttak, és most ezt az oldalamat is úgy megismerték.
Ön mióta is foglalkozik kosárfonással?
Én 8 éve kezdtem, 8-9 éve teljesen magamtól, az alapoktól, tehát nekem nem volt mesterem, nekem nincs a felmenőim között kosárfonó. Így nyomozgattunk, hogy honnan lehet ez az érzék hozzá, úgy talán a déd nagyapám a régi kasokat ő fonogatta, úgy emlékezett rá a család. Én teljesen magamtól, internetről, könyvekből, innen-onnan szedtem össze. Tehát már amikor csináltam belőle ugye a vizsgákat, akkor én már tudtam kosarat fonni.
És azóta pedig rendre módra megtalálják Önt a megrendelések.
Igen.
Nem is akármilyen nagyságrendben és
igen,
termékszámban, ha fogalmazhatok így, hiszen több száz terméket kell előállítania. Ez nem semmi.
Igen, nem semmi. Örülök is neki, ugye már most azt szoktam mondani, hogy a Google már most feldobja a nevem. Tehát nagyon sokan megtalálnak az ország minden pontjáról, nagyon messziről is, és hála Istennek vannak. Megrendelések jönnek, érdekesebbnél érdekesebb dolgok.
Egy-két példát legyen olyan kedves, említsen meg a Szent István Rádió hallgatóinak is.
Például lámpabúrák készülnek majd most, kenyérkelesztő kosarak, több száz darab. Igazándiból ezeket a hagyományos kosarakat már nem igazán szoktam készíteni, bevásárló kosarakat, akkor gazdasági kosarakat, nagyon ritkán. Nagyon ritkán, jobban szeretem ezeket az egyedi dolgokat, ami különleges.
Ami kihívást jelent az Ön számára.
Igen, mindig nagyobb-nagyobb kihívást keresem ebbe az egészbe. Ami foglalkoztat, már egy bevásárló kosarat nekem megcsinálni, ez olyan snasz.
És az alapanyagot, a vesszőt, azt honnan szerzi be?
Az alapanyagot ugye 5 évvel ezelőtt még vásároltam, ugye az amerikai fűzzel dolgozom, horrorára volt, 5 évvel ezelőtt sikerült telepítenem egy veszőültetvényt, és most 1 hektáron van a saját amerikai füzem, amit ugye a fén is felhasználok, és eladásra is szoktunk belőle. Tehát azzal is szerencsés helyzetben vagyok, mert az ország minden pontjáról rendelik tőlem a veszőt, most még pici mennyiségekbe megy el, amit futár szolgálat visz, de van úgy, hogy jönnek nagy mennyiségér is személyesen, tehát rengeteg, nagyon sok munka van vele. Teljesen más rész a veszőtermesztés és a kosárfonás rész. A veszőtermesztés, az alapanyag előállítással nagyon sok idő megy. Borzasztó sok idő megy. Ugye ezt nem is tudják elképzelni emberek, ugye ránéznek egy kosárra, és akkor azt mondják, hogy jó, hát 1-2 kész van, meg milyen olcsó. De ami előtte történik, hogy mennyi munka van, mire abból lesz egy kosár, vagy egy bármilyen használati tárgy, senki nem tudja. Ugye hozzászoktak az emberek ezekkel az a tömeggyártott kosarakhoz, én úgy látom, ami piacokon 3-4 ezer forintért megvan, aztán hozza hozzám, hogy leszakadt a füle, és nem lát mögé, hogy ez földmunka, aratás, főzés, hántolás, többszöri osztályozás, a legrosszabb az osztályozás, nagyon nem szeretem, de csinálni kell, és akkor mire eljutunk oda, hogy egy kész termék van, azban rengeteg munka van.
De jó, hogy ezt elmondja. Valóban mennyire át kellene gondolni az embereknek, hogy amikor kezünkbe veszünk egy kosarat, amögött mennyi munkaóra
nagyon
van?
Nagyon sok munkaóra van, mire eljutunk addig. Tehát most szerencsés vagyok, mert ugye nekem van sajátom. De régen ugye az őseink, ugye nagyon régi mesterségről beszélünk, ugye ez több ezer éve visszamenőleg visszamehetünk az időben, mert az egyiptomiak is fonták a kosarakat, Mózes kosár például, ezt szoktam mondani. Ugye a dédapáinknak, meg az őségnek nehezebb volt, mert ugye el kellett mennie. Meg kellett szedni azt a veszőt, ki kellett válogatnia kézzel, vízparton, folyóparton, összeválogatni, lefőzni otthon a kis edénykéjébe, lehántolni egyesével. Ugye nekünk ez már most könnyebb, mert ugye az amerikai füzet tudjuk aratni. Vannak gépeink, amik lehántolják. Nem kell kézzel csinálni. Vannak hántológépek. Tehát például a demizsonokat is, ugye a demizsont megfonni több óra. Nekem is ezelőtt 2 évvel egy demizson anyag előkészületére, csak az anyag előkészületére egy napon ment rá, mert ugye ott a veszőket ki kell gyalulni egyesével, szépen laposra gyalulni, de most ugye van gépem, ami ezt megcsinálja. Tehát nekünk sokkal könnyebb már most ezzel foglalkozni, de úgy veszem észre, hogy van keletje is. Szeretik az emberek.
És remélhetőleg lesz utánpótlás is, hiszen most, ha itt az általános iskolában, a katolikus általános iskolában bemutatja ennek a szakmának az alapjait. Én már mondjuk egy fiatal embert láttam, aki ön mellett olyan lelkesen ült, és azt mondta, hogy minden nap szívesen menne önhöz, és gyakorolna önnel. Valamint, hát egy szép példát is megemlített, hogy egy 9 éves kisfiú.
Igen.
Milyen tehetséges volt az ön életében, találkozott vele, és a semmiből, szó szerint, szinte az erejében, a vérében volt a kosárfonás.
Igen, igen, annyira ráállt a keze, és ő mai napig csinálja ezt a dolgot. Mindig bukkanok amúgy kincsekre. Mindig. Tehát én nagyon sokat járok gyerekekhez. Én úgy vagyok vele, hogy én ezt a tudást megszereztem, amit még nem nevezek, még én tanulom. Én tanulom, én mindig úgy vagyok vele, hogy ez nagy kosárfonó mesterekhez képest én nagyon lent vagyok. Tehát én is tanulom folyamatosan, de amit tudok, azt szeretném mindig átadni. Én nagyon sokat eljárok ilyen rendezvényekre, gyerekekhez szeretek nagyon menni, és mindig felbukkon egy-egy kincs. Mindig találok egy olyan gyereket, akit nagyon érdekli, nagyon szeretné csinálni, és hogy bizony van olyan, aki jár is hozzám, járt hozzám magánoktatásra, ugye szoktam azt is vállalni, akkor a kis műhelyembe fogadok mindenkit.
És hol van az ön műhelye?
Én Szikszón vagyok helyileg, a műhelyem már most kezdem kinőni, egy nagyon jól felszerelt műhelyem van szerencsére, és akkor én ott tevékenykedem.
És ha már különlegesség önnel kapcsolatban, akkor még egy fontos momentumot meg kell, hogy említsünk. A kosárfonással foglalkozik, de mindemellett még a rendőrség alkalmazásában is dolgozik.
Ott is dolgozom 5. éve, és így nehéz összeegyeztetni ezt az egészet, de megoldjuk. Segítségem van ugye a földet, azt nem egyedül csinálom, ott édesapám nagyon nagy segítség. A földmunka részét azt úgy viszi, meg a veszőfőzés részét, általában ő a főzőmester. ebben nagy segítség, de nehéz már most összeegyeztetni. Tehát most el fogok jutni olyan pontra az életbe, hogy döntenem kell. Döntenem kell, hogy melyik úton megyek tovább, mert már most a kettő egyre jobban összeegyeztetetlen. A rendőrség alkalmazásában állok, mint iskolaőr, tehát munka után én szépen fogom magam, bezárkózom a műhelybe, és akkor csinálom a kosarakat, a megrendelések. Én általában rendelésre dolgozom. Nálam nem lehet tömegével találni kosarakat, nálam nincs. Én a rendelésre dolgozom, amit megrendelnek, online, interneten megtalálnak, felhívnak, messengeren, viberen, mindenhol. Kapok egy fotót, mit szeretnének, és akkor az készül. Akkor kész van, akkor pedig viszi a futár.
Köszönöm szépen a beszélgetést Glonci Zoltán kosárfonónak, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm, viszont kívánom én is, minden jót.
Amaro de manchuna kodo chiro oh. Amaro de Amaro de mai baru no chikashito.
Farkas Béla tekenővájót szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Most Felső Zsolcán találkoztunk egymással, a Szent István Katolikus Általános Iskolában megrendezésre került Roma napon. Jól ismert, kedves, visszatérő vendégön már rádiónk hullámhosszain, hiszen különböző fesztiválokon találkoztunk egymással, sőt, Útszéri keresztjéről is, amelyet ön faragott, erről is beszéltünk már egy korábbi riportunkban. Most azonban nem meglepő módon saját szakmáját mutatta be az érdeklődő iskolásoknak, roma fiataloknak. Miskolcról érkezett?
Igen, Miskolcról, a Martin kertvárosban lakom, és feltértek, mint én eredeti tekenős cigány, hogy jöjjek és a fiataloknak mutassam meg ezt a régi, majdnem kihalt szakmát, a tekenővájást.
Jelenthetjük ezt, hogy majdnem kihaló félben lévő szakma ez?
Hát sajnálatos módon ezt sajnos el kell mondani, mert nagyon kevesen vagyunk, akik csinálják, eredeti cigányok. Páran, de ugye azt tudni kell, hogy a kézművesek között, a népi ipari kézművesek között rengetegen vannak, akik hozzáláttak újra ehhez a készítéshez. Aki vájtedény csinál, az tud csinálni tekenőt.
Mert hogy a vájtedény szoros kapcsolatban áll a tekenővel, hasonló technikával készül mindkettő?
Természetesen, mind a kettőt kapocskával csinálják. Ez egy régi, hagyományos kis szerszám, és ez a szerszám egy régi kovácsmesterek által készített szerszám, és ezzel csinálják.
Ezen a bizonyos roma napon ön most mit mutatott meg a fiataloknak? A tekenővájás alapjait, vagy mibe vezette be az érdeklődőket?
Megmutattam azt a lehetőséget, hogy miből lehet megcsinálni, hogy lehet megcsinálni. Elmeséltem nekik magát a hagyományt, a cigány tekenős hagyományt, hogy miből, hogy alakult ki, tehát, hogy mi egy vándor cigányok vagyunk, erről meséltem a fiataloknak, és bemutattam a szerszámokat. Azokat a szerszámokat, amivel ezeket csináljuk, tehát a vésőket, a kalapács, a ütőfát, mert még azt se tudták, hogy mi az. És mindezek mellett az eredeti kapocskákat megmutattam.
És milyen fával dolgozott most? Valamint milyen termék készült el a roma nap végére?
Hát egy kis tekenőt csináltunk, egy süteményes tekenőt, és ezt a fiatalok segítségével is, mert volt, aki vállalkozó volt, és akkor ő vésővel faragtak, és hát kapocskával készítettünk el egy kis süteményes tekenőt, aminek a mérete nem sok, vagy 50 centi, egy kis családnak való süteményest.
Milyen fából?
Nyárfából. A tekenőket mindig nyárfából csináltuk. Dolgoztunk fűszfával is, de a fűszfát most nem használtuk, de ilyen kis tálakat lehet fűszfából is csinálni. Minden része az, hogy ezt meg lehet csinálni nyersen, tehát a nyers fából nem régen vágtam ki, és akkor még ezt meg lehet. Tehát az a két fa, amit meg lehet csinálni a fűzfából, meg a nyárfából. A többit, mindegyiket, a nemes fákat, mindegyiket meg kell szárítani.
Milyen volt a fiatalok érdeklődése? Csillogó szemekkel találkozott?
Hát természetesen, sőt, ahogy beszéltem a cigány hagyományokról, akkor majdnem minden, így úgy tudták, hogy miről beszélek, csak ugye még ők nem láttak ilyet, mert itt ezen a tájon nincsen, pedig rengeteg volt, valamikor rengeteg cigány élt, ticis élt, kosárfonásból, tekenőkészítésből.
Hogyan látja, tovább örökíthető majd ez a mesterség, tehát a fiatalok közül lesz érdeklődő?
Az az igazság, hogy most ezzel az új technikával, ami van, ez a számítás technika, ezekkel elviszik a gyerekeket a kézművességtől. Nem tudnak fát vágni. A mostani gyerekek nem tudnak, mert nem kell. Ugye gázzal tüzelnek, gázzal fűtenek, mondjuk még itt a faluban nem, de van rá lehetőség, és mivel, hogy én egy népi iparművészeti egyesülethez tartozom.
A Fügedi Márta népi iparművészeti egyesülethez.
És ez az egyesület pedig fölvállalja az oktatását. Tehát nyáron mi szoktunk ilyen bemutatót tartani, sőt, nekem még ott lány, tanulóm is, és ott együtt csináltuk a kanalakat. Igen.
Fantasztikus. Hát remélhetőleg akkor azért csak lesz jövő nemzedék, csak lesz érdeklődő fiatalság ezen szakma iránt is. Megfogalmazta azt már önmagának a sok-sok évtized után, hogy mi is a szépsége ennek a tekenővájú mesterségnek?
Ennek a szépsége az, mikor egy fiatal asszony a kezébe veszi, és mondja nekem 7 év múlva, hogy még én használom a tekenőjét. Még mindig valahogy, ha ebbe csinálják meg a tésztát, az ember másképp alakul, beleteszi a lelkét, és a tészta íze is más.
Érzi az a bizonyos alapanyag, hogy milyen szeretettel is készült az a termék, és miben készül, milyen tekenőben készül az az alapanyag.
Igen, igen, hát ez, és mikor elmegyek egy népművészeti vásárra, és a tálaimat kezükbe veszik, hát látszik rajtuk, hogy örömmel teszik, és használják, és egyre többen.
Ahogy említettem, többször találkoztunk már, számtalan munka dicséri az ön kezemunkáját. Van még jövőbeli terv? Van még feladat, ami lázban tartja önt?
Hát, hogy ne lenne, épp amit most mondok, hogy az egyesületünk által vannak rendezvényeink, sőt, nagyon sok kézműves vásárra elmegyek, mert nem piacokra nem járok, csak kézműves vásárokra, ahova meghívnak, és akkor ottan az emberekkel beszélgetek, sőt, megmutatom, de van, aki lehajol hozzám, és ő is csinálja a faragást, mert vannak érdeklődők.
Akkor van remény, ugye? Így látja, kedves uram.
Minden esetre van lehetőség arra, sőt, itt most volt egy tanár úr, aki mondta, hogy ő csinálja, csinálni akarja, de hát ugye neki is az idő az véges.
Miért tudná ezt a szakmát az érdeklődő fiatalok figyelmébe ajánlani?
Hát mert a fa lelke hozzászól. Hozzászól a fa lelke, ami megmutatja, hogy milyen íze van, és hozzá kell venni, hogy a fa beszél hozzánk. Akkor én kitalálom, hogy egy ilyet vagy olyat fogok csinálni, akkor nem biztos, hogy sikerül, mert a fa nem engedi. De azért igyekszek az én elképzeléseimet is belevinni.
Köszönöm szépen a beszélgetést Farkas Béla tekenővájónak. Örülök, hogy találkoztunk, és további életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Isten áldja meg magukat, csókolom a kezét.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Virágvasárnapi műsorunk témái: Ferenc pápa virágvasárnapi homíliája. Legyünk egymás Cirenei Simonjai. A Szent Atya úrangyala imája. Tejük magunkévá Jézus érzéseit és szenvedéseit. Virágvasárnap, Jézus messiási bevonulása Jeruzsálembe. Vértesajai László elmélkedése. Ferenc pápa virágvasárnapi homíliája. Legyünk egymás Cirenei Simonjai. A Szent Péter téren tartották meg a nagy hetet megnyitó virágvasárnapi szentmisét, amelyet Ferenc pápa megbízásából a 81 éves Leonardo Sandri argentin emeritus bíboros mutatott be. A búrús, időnként szemerkélő eső ellenére több tízezer hívő zarándok vett részt a szertartáson, amely a tér közepén álló obeliszk kövénél kezdődött. A szentmise végén megjelent Ferenc pápa is, és áldott vasárnapot, áldott nagy hetet kívánsággal köszöntötte a híveket.
Buona domenica delle palme, buona settimana santa.
Az obelisz tövénél tartott szertartás során felolvasták az Úr Jézus jeruzsálemi bevonulásáról szóló evangéliumot, majd Sandri bíboros megáldotta a pálma és olajfa ágakat, amelyeket a résztvevők a kezükben tartottak. Az asszisztencia és a szenvedés piros ruhájába öltözött koncelebrálók a bazilika előterébe vonultak, ahol tovább folytatódott a szertartás. Idén a Lukács evangélium szerinti passió hangzott el, majd Leonardo Sandri bíboros felolvasta Ferenc pápa homíliáját.
Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore.
Áldott a király, aki az Úr nevében jön. Így köszönti a sokaság Jézust, amikor bevonul Jeruzsálembe. A messiás áthalad a város szent kapuján, amely szélesre tárva várja azt, aki néhány nap múlva elátkozva, elítélve és keresztre hordozza meg ki rajta, kezdődik Ferenc pápa homíliája. Ma mi is követtük Jézust először ünnepi körmenetben, aztán azon a fájdalmas úton, amely megnyitja a nagy hetet és felkészít bennünket az Úr szenvedésének, halálának és feltámadásának ünneplésére. Miközben a tömegben a katonák arcára és az asszonyok könnyeire tekintünk, figyelmünk egy idegenre irányul, akinek a neve Cirenei Simon váratlanul bekerül az evangéliumba. Ezt az embert elfogják a katonák, akik vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. Akkor érkezett meg vidékről, éppen arra járt, és egy olyan eseménybe butlott bele, amely nyomasztóan hatott rá, mint a vállán a súlyos fa. Miközben a Golgotára tartunk, gondolkodjunk el egy kicsit Simon gesztusán, keressük a szívét,
cerchiamo il suo cuore,
és kövessük lépteit Jézus mellett. Kérte a Szent Atya homíliája. Először is töprengjünk el a gesztusán, amely olyannyira kétértelmű. Egyfelől az a cirenei ember kényszerűségből viszi a keresztet, és nem meggyőződésből segít Jézusnak. Másfelől pedig abban a helyzetben van, hogy személyesen vesz részt az Úr szenvedésében. Jézus keresztje Simon keresztjévé válik. De nem annak a Simonnak a keresztéről van itt szó, akit Péternek hívnak, aki pedig megígérte, hogy mindig követni fogja a mestert. Az a Simon eltűnt az árulás éjszakáján, miután kijelentette: Uram, készen vagyok rá, hogy a börtönbe, sőt még a halálba is kövesselek. Jézus mögött most nem a tanítvány, hanem ez a cirenei Simon jár. Pedig a mester világosan tanította, ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. A galileai Simon mondja, de nem teszi. Cirenei Simon teszi, de nem mondja. Közte és Jézus közt nincs párbeszéd, egy szó sem hangzik el. Közte és Jézus között csak a kereszt fája van.
Il legno della croce.
Hogy megtudjuk, vajon a cirenei megsegítette, vagy éppen ki nem állhatta a kimerült Jézust, akinek fájdalmában részt kellett vennie, ahhoz a szívébe kell néznünk, hogy megtudjuk, vajon tényleg hordoztálja a keresztet, vagy csak elviselte. Miközben Isten szíve éppen megnyílik, mert átdöfi a fájdalom, amely feltárja irgalmasságát, addig az ember szíve zárva marad. Nem tudjuk, hogy mi lakozik a cirenei szívében. Képzeljük magunkat az ő helyébe. Haragot vagy szánalmat, szomorúságot vagy bosszúságot érzünk. Ha emlékezünk arra, hogy mit tett Simon Jézusért, emlékezzünk arra is, hogy mit tett Jézus Simonért. Miként értünk mindnyájunkért, nos, hát ő megváltotta a világot. Az a fa kereszt, amelyet a cirenei hordoz, Krisztus keresztje, aki minden ember bűnét hordozza.
Che porta il peccato di tutti gli uomini.
Ő viseli azt irántunk való szeretetből, az Atya iránti engedelmességből, velünk együtt és értünk is szenvedve. Éppen ez a váratlan és megdöbbentő mód, ahogyan a cirenei bekapcsolódik az üdvösség történetbe, ahol senki sem idegen, senki sem kívülálló, emeli ki a pápa homíliája. Kövessük most tehát Simon útját, mert ez azt tanítja nekünk, hogy Jézus eljön, hogy mindenkivel találkozzon, bármilyen helyzetben. Amikor férfiak és nők sokaságát látjuk, akiket gyűlölet és erőszak vet a Golgotára vezető útra, emlékezzünk arra, hogy Isten ezt az utat a megváltás helyévé változtatja, mert ő végigjárta azt azáltal, hogy életét adta értünk. Hány cirenei hordozza Krisztus keresztjét? Felismerjük őket? Látjuk ki az urat a háború és a nyomorúság által megtépázott arcokon? A gonoszság szégyenletes igazságtalanságával szemben Krisztus keresztjének hordozása soha nem hiába való, sőt, ez a legkonkrétabb módja annak, hogy megusszuk megváltó szeretetét. Jézus szenvedése akkor válik könyörületessé, amikor kinyújtjuk kezünket azok felé, akik már nem bírják, amikor felemeljük az elesetteket, amikor átöleljük a csüggetteket. Ahhoz, hogy megtapasztaljuk az irgalmasságnak ezt a nagy csodáját, hozzunk döntést a nagy hét során arról, hogyan hordozzuk a keresztet. Ne a nyakunkban, hanem a szívünkben.
Non al collo, ma nel cuore.
Nem is csak a sajátunkat, hanem azokét is, akik mellettünk szenvednek. Talán annak az ismeretlen embernek a keresztjét, akivel a véletlen, de vajon tényleg a véletlen, hozott össze minket. Készüljünk az Úr húsvétjára úgy, hogy egymás cireneusai leszünk. Zárul Ferenc pápa homíliája, amelyet Leonardo Sandri bíboros olvasott fel a virágvasárnapi szentmise során. A szentmise záró könyörgése és az elbocsátó áldás után a hívek nagy örömére megjelent a bazilika kapujánál Ferenc pápa, aki tolókocsiban ülve az oltárnál fogadta a honfitársa az ugyancsak olasz származású argentin Sandri bíboros köszöntését. A Szent Atya áldott virágvasárnapot és áldott nagy hetet.
Buona domenica delle palme, buona settimana santa.
Kívánsága fordult a Szent Péter teret megtöltő sokasághoz, amely hálásan fogadta Ferenc pápa gesztusát és jó kívánságait. A Szent Atya úrangyala imája. Tegyük magunkévá Jézus érzéseit és szenvedését. A virágvasárnapi szentmise végén a Szent Péter téren felolvasták Ferenc pápa úrangyala ima előtti beszédét. A Szent Atya arra kér bennünket, hogy szemléljük az Úr Jézus értünk vállalt szenvedését. Köszöni továbbá a pápa az érte mondott imákat, és felhívásra fordul a felelősökhöz a világ békéjéért. Ma virágvasárnap az evangéliumban az Úr szenvedésének elbeszélését hallottuk Lukács passiója szerint. Hallottuk, hogy Jézus többször is az Atyához fordul. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a kelyhet. De ne az én akaratom, hanem a te akaratod teljesüljön. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Atyám, a te kezedbe ajánlom lelkemet. Láttuk, amint védtelenül és megalázza megy a kereszt felé, egy gyermek érzéseivel és szívével, aki apja nyakába kapaszkodik, aki testileg ugyan gyönge, de erős a bizalom teljes odaadásban, amíg el nem szunnyad halálában, atyának karjaiban, szól a pápa beszéde. A liturgia arra hív minket, hogy szemléljük és tegyük magunkévá ezeket az érzéseket. Mindnyájunknak vannak testi vagy erkölcsi fájdalmai, és a hit segít nekünk, hogy ne engedjünk a kétségbeesésnek, ne zárkozzunk el a keserűségbe, hanem nézzünk szembe velük, és érezzük, hogy Jézushoz hasonlóan az Atya gondviselő és irgalmas ölelésébe bújunk. Kedves fivéreim és nővéreim, nagyon köszönöm imáitokat, szól a pápa beszéde. A testi gyengeség ezen időszakában segítenek nekem abban, hogy még inkább érezzem Isten közelségét, könyörületét és gyengétségét. Én is imádkozom értetek, és kérem, hogy bízzátok velem együtt az Úrra mindazokat, akik szenvednek, különösen azokat, akiket háború, szegénység vagy természeti katasztrófa sújt. Különösen is a Santo Domingóban összedőlt épület áldozatait fogadja Isten az ő békéjébe, és vigasztalja meg családjaikat. Április 15-én lesz a második szomorú évfordulója a szudáni konfliktus kezdetének, amelynek során ezreket öltek meg, és családok milliói kényszerültek otthonaik elhagyására. A gyermekek, nők és kiszolgáltatott emberek szenvedése az égbe kiállt, és cselekvésért könyörög. Ismert felhívást intézek az érintett felekhez, hogy vessenek véget az erőszaknak, és lépjenek a párbeszéd útjára, valamint a nemzetközi közösséghez fordulok, hogy a lakosságnak nyújtott alapvető segélyek el ne maradjanak. Emlékezzük meg tovább a Libanonról, ahol 50 évvel ezelőtt tragikus polgárháború kezdődött. Isten segítségével éljen békében és jólétben. Jöjjön el végre a béka meggyötött Ukrajnában, Palesztinában, Izraelben, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Myanmarban és Dél-Szudánban. Mária, a fájdalmas anya, szerezze meg számunkra ezt a kegyelmet, és segítsen nekünk, hogy hittel éljük meg a nagy hetet. Zárul Ferenc pápa urangyala imája virágvasárnap ünnepén. Virágvasárnap Jézus messiási bevonulása Jeruzsálembe. Vétes a Jai László emlékedése. A középkori Európa két peremállomában, Spanyolországban és Magyarországon nevezték így a pálma ágak vasárnapját, ahogy olaszul ma is mondják, Domenica delle Palme. A spanyol nép a Pascua Florida, virágos húsvét nevet adta Amerika egyik országának, mert virágvasárnap fedezték fel azon a napon, amely Jézus jeruzsálemi bevonulásának emlékünnepe. Vasárnap volt ugyanis a hét első napja, az ünnepi szombat után, miután az olajfák hegyének lábánál, Betfagéban Szamárra ült az Úr. Vajon mit érzett magában, amikor végre eljött az ő órája, és bevonul a Szent Városba, miként 12 éves korában felvitték oda? Akkor azt mondta a templomban rátaláló szüleinek, hogy neki az Atya házában kell buzgolkodnia. Most is ez a buzgóság emészti, hogy végre beteljesedjék mindaz, amiért eljött. Jeruzsálemi bevonulásáról mindegyik evangélista beszámol. Jézus tehát felmegy Jeruzsálembe. Ezt a felmenetet először is földrajzilag kell érteni. A Genezárati tó, ahonnét az Úr elindul, 200 méterrel a tenger szintje alatt terül el, míg Jeruzsálem hegyi város 760 méterrel a tenger fölött fekszik. Jézus háromszor is megjövendőli ezt a felmenetet, aminek többszörös értelme is van. Először is fölmegy a templomba. atyaházába, s mivel nem találja méltónak ahhoz, hogy valóban az imádság háza legyen, megtisztítja azt. Jézus felmenetelének végső célja azonban az, hogy a kereszten a régi áldozatok helyett önmagát adja oda. Felemelkedik, azaz a zsilókhoz írt levél szemlélete szerint felmegy abba a sátorba, amelyet nem emberkéz alkotott, belép a mennybe, egészen Isten színe elé. Ez az Isten színe elé tartó felmenetel a kereszten át valósul meg, ahogy ő maga mondja, ha majd felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Felemelkedés ez a mindvégig tartó szeretethez, ahhoz a hegyhez, ahol Isten valóban jelen van. Ennek a felemelkedésnek a teljessége lesz aztán a visszatérés az atyai házba, a feltámadás utáni mennybe menetel, hogy helyet foglaljon atya jobbján. Ezt a felemelkedést, amelyet édesanyja Szűz Mária is megjárt Erzsébet felé tartva, a középkori egyház nem egy templomában építészetileg is megvalósították, amennyiben a főhajónak enyhe emelkedést adtak a szentély felé menet. Alig pár centimétert, de a szentáldozáshoz járuló hívő érzi, hogy felfelé tart, ahogy az egyház imádkozik, Sursum Corda, emeljük fel a szívünket. Jézusnak ez a felmenetele egyúttal megvilágosodás is, mint ahogy a hegymenet egyre tágosabb képet bont ki előttünk. 12 apostolával indul el, és keresztül haladva Jerikó városán, annak peremén találkozik az út szélén ülő Bartimeussal. Ő, amikor megtudja, hogy a pászka ünnepre induló zarándokok közt van Jézus is, kiáltozni kezd: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus tanítmányai lepisszegik őt, hasztalan, mire a kérésére: Uram, add, hogy lássak, Jézus visszaadja neki a látását, és megjegyzi: menj, hited meggyógyított téged. Bartimeus azonnal Jézust követi, ő is felmegy vele. Körülötte bizonyára Dávid királyról beszélnek, és egyre inkább felélednek a lappangó messiási remények. Jézus felvonulása Jeruzsálembe egy nagyon tudatos út. A hagyomány úgy tartotta, hogy Betfagé és Betánia felől érkezik majd a messiás, ő is arra tart. Közvetlen bevonulását még nagyobb gonddal készíti elő. Aprólékosan gondoskodik arról, hogy Szamárháton vonuljon be Jeruzsálembe. Bizonyára tudta és látta is, hogy a zsidó pászka húsvétre a felvonuló zarándokok közt többen vannak zélóták, akik ruhájuk alá rejtett fegyverükkel a messiás országát a maguk módján akarták előkészíteni és megvalósítani. A szamár választásával Jézus elsősorban nekik üzen. Ló vagy szamár lefoglalása királyi jog volt az egész keleten. Jézus ezt gyakorolja, amikor két tanítmányában üzeni, az Úrnak szüksége van rá, mégpedig arra a kikötött Szamárra. És hogy ezen az állaton még senki sem ült, szintén a király jogára utalt. Annál is inkább feltűnő ez, mert az írás tanúsága szerint Jézus egyébként mindig gyalog járt. Ha most mégis nyeregbe szállt, akkor ezzel egyértelműen üzenni akart, mégpedig olyan nyelven, olyan jelekkel, amit kortársai feltétlenül értettek. Tudták, hogy a szőlőtőzt kikötött állat az eljövendőre utal, akinek a népek engedelmeskednek, hiszen ismerték az ősi Jákobi áldást. Még fontosabb ennél Zakariás próféta szövege, amelyet Máté és János evangelisták kifejezetten idéznek, hogy jelentést adjanak a virágvasárnapi bevonulásnak. Mondjátok meg Sion leányának: nézd, királyod jön hozzád, szerényen, Szamárháton, a teherhordó állat csikaján. Add, Urunk, hogy egyszerű és mély gesztusaidat szemléljük, megértsük, és a magunkét meg is cselekedjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, virágvasárnapi adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Turmezei Erzsébet. Húsvét után. Húsvét előtt. Nehéz, szomorú léptek. Húsvét előtt zokogó bús miértek. Húsvét előtt ajtók kemények, zártak. Húsvét előtt arcok fakóra váltak. Húsvét előtt szívek, üres szegények. Húsvét előtt kihamvadott remények. Húsvét előtt egy nagy minden hiába, bús eltemetkezés az éjszakába. De húsvét lett, feltámadott a mester. Húsvét után el a gyásszal, könnyekkel. Húsvét után futni a hírrel, frissen. Húsvét után már nem kérdezni mit sem. Húsvét után új cél és új sietség. Jézus él. Nincs út, mely messze esnék. Húsvét után erő, diadal, élet. Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, akik még mindig húsvét előtt élnek.
Turmezei Erzsébet Húsvét után című versét Dér Gabriella előadásában hallották. Turmezei Erzsébet 1912. február 14-én született Tamásiban. A gimnáziumot Sopronban, egyetemi tanulmányait Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, ahol magyar-német szakos tanári diplomát szerzett. Már egyetemi évei alatt a Fébé leánykörihez tartozott, ezt követően hallotta meg Isten szolgálatra hívó szavát, és lépett be a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesületbe. 1941-ben avatták diakonisszává, 1951-ben a Fébé feloszlatásával a Balassa Gyarmati Evangélikus Szeretet Otthonba került, ahol 1975-ig végezte szolgálatát. Versei, műfordításai német, angol és finn nyelvről több kötetben jelentek meg. Részt vett az Evangélikus Énekeskönyv szerkesztésében, amiben 105 énekszövege, illetve fordítása szerepel. 1989-ben a Fébé Egyesület újraindulhatott, a közösség Turmezei Erzsébetet választotta főnök asszonyjá. Ezt a tisztséget 2000 májusában bekövetkezett haláláig viselte.
A nap imája.
Ó Jézusom, én nagyon nyomorult vagyok, én semmit sem tudok, de te mindent tudsz. Te vagy az én bölcsességem, az én szentségem. Te látod atyádat, te imádod őt, te neki kimondhatatlan dolgokat mondasz. Jézusom, amit te mondasz neki, azt akarom neki én is mondani. Mondd el azt én helyettem. Te látod atyádban mindazt, amit ő tőlem akar, amit ő nekem akar. Te látod benne azt, hogy beteg leszek-e vagy egészséges, vigasztalásom lesz-e vagy szenvedésem. Te látod, hogy hogyan és mikor kell nekem meghalnom. Te mindent elfogadsz számomra, és én mindezt akarom te veled, mert ez a te akaratod. Ámen.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!